Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit itt Ákossal. Szia Ákos!
Szeretettel köszöntök mindenkit, én is. Sziasztok, szia Zsolt!
Szóval Csabi és Bog nem tudott itt lenni most, Ákos viszont hatalmas elánnal visszatért Amerikából a CES kiállításról, volt egy kis útjuk is ezen kívül, még hogy körbenézzenek. A mostani adásban pedig hát nyilván még mindig a CES-es, tehát a Las Vegas-i Consumer Electronics Show, tehát elektronikai kiállításnak a híreivel fogunk kezdeni, de annyi iparági hír van mostanság, hogy lesz miről azért konzultálnunk mind a műsor első, mind pedig a műsor második felében, szóval tartsanak velünk!
Hírbox. Szemezgetés a technológiai hírekből.
Ákos, mivel kezdjünk? Mi az, amit te úgy gondolsz, hogy nagyon érdekes volt így az elmúlt időszakban?
Hát én azt gondolom, hogy menjünk végig akkor a CES-en, és az okostelefonokkal kezdjük talán, hiszen az a egyébként legkevésbé talán felkapott része maga, hogy milyen device, milyen termék kerül piacra a CES alkalmával, mit mutatnak be. De azért volt néhány érdekesség. Talán a legérdekesebb volt a OnePlus, amiről lehet, hogy beszéltetek, lehet, hogy nem. Ez minden esetre a Concept One nevű készülékük, ami soha nem fog piacra kerülni, de egy nagyon érdekes irányt mutat meg tulajdonképpen az okos telefonozásban. Egy OnePlus 7T Pro-t fogtak meg, és gyakorlatilag eltüntették a hátlapi kameráját. Ez nyilván nem úgy történt, hogy letörölték, hanem úgy történt, hogy elrejtik akkor, amikor nem szükséges. Gyakorlatilag tényleg egy 7T Pro-ról beszélünk, és igazából nem is érdemes a specifikációjáról beszélni, hiszen piacon nem lesz. Sokkal inkább érdekes az, hogy ezt hogy oldották meg. Ez egy elektrokromatikus elven működő okos üveg, amit láttunk már szupersportautókon, ugye a OnePlus-a McLaren-nel van kicsit összefonódva, tehát a 720S-t említették meg, de vannak ilyen tárgyalótermek és csomó hely, ahol ezt használják, gyakorlatilag elrejti magát, amikor nem használja az ember. És ami még érdekes, hogy ugye ebben nincs semmi mozgó alkatrész ilyen szempontból, és 0,35 mm-re redukálták az üvegnek a vastagságát, ami nagyon érdekes.
Meglátjuk, hogy ez mennyire fog egyébként a jövő okostelefonjába beépülni, hiszen nagyon jól néz ki. Illetve hát azt is megnézzük majd, hogy hogyan fognak az új rendszermemóriák beépülni a készülékekbe, illetve a számítógépekbe, hiszen 64 GB-os, 4,8 GHz-es effektív órajára képes prototípus mutatott be a Micron szállításában a Hynix, ami, hát hogy is mondjuk, nagyon sok. Tehát a mai átlag gépekben, laptopokban 8-16 GB-nyi RAM-ot találunk. Elvétve előfordul a 32 vagy 64, de a 64-et már inkább az ilyen videófejlesztésre szolgáló gépekben láthatjuk, illetve használhatjuk. Nyilván egy okostelefonnál is már jöttek olyan hírek, például a Xiaomi Gamer okostelefonjánál, hogy beépül a 64 helyett, ugye itt a 16 GB, de az is még egy olyan, amit az Android rendszer nem tudna teljes mértékben kihasználni, annak ellenére, hogy nyilvánvaló a későbbiekben majd egy időtállóbb készüléket foghatunk a kezünkben, de hát azért 64 GB, meg ebből egy 2-3 modul, ahhoz már alaplap is szükséges lesz majd.
Ez biztos. Menjünk át akkor egy kicsikét erre a kinyitható, becsukható vonalra, hiszen itt is voltak érdekességek. Az egyik, ami nem kimondottan újdonság, vagy hát nem itt mutatták be, viszont még gyakorlatilag senki nem látta, mi viszont megnyomkodtuk és megnéztük, az a Motorazr, ami ugye a V3 nevű nagyon érdekes és vékony készüléküknek a utódja.
Igazából ezt elmondtuk, de arra lennék kíváncsi, hogy milyen volt a személyes benyomásod, mert te fogdostad egyedül, Csabival nem tudtunk erről bővebb információt adni, csak nyilván a specifikációkról, de neked hogy tetszett?
Hát ugye, ami nagyon érdekes, hogy itt nem az van, hogy egy normál méretű készülékből lesz egy kétszer akkora, hanem itt nagyon pici, nagyon kompakt valamiből lesz egy mai átlagos okostelefon méret, és szerintem ez sokaknak tetszeni fog. Borzasztóan jó minőségben van összerakva, nagyon emlékeztet az eredeti V3-asra, ami szintén egy pozitívum lehet, hiszen az egy nagyon kedvelt készülék volt, és egyáltalán nem érződik félkésznek. Tehát gyakorlatilag ők is azt mondták, hogy ez abszolút gyártáskész és piackész. Ilyen szempontból nagyon jó.
Ugyanilyen jó lehet egyébként a Galaxy Z Flip, még nem feltétlenül hivatalos a megnevezés, de majd, hogy nem biztos a vehető. Ez a Samsungnak a következő összehajtható kijelzős telefonja, ugye a Fold volt az, amit először bemutattak, és Nem mondom, hogy megdöbbentette az embereket, hiszen már lehetett számítani évek óta arra, hogy valamelyik nagy gyártó bemutat ilyen készüléket, a Huawei-nek is a Mate X az egy olyan készülék lett, ami egész nagy számban fog ahhoz képest, hogy milyen méregdrága telefonokról beszélünk, és ez a Galaxy Z Flip, ez pont a általad említett Motorola-ra hajaz, ez is kicsire összehajtható, majd szétnyitva egy ilyen nagyobb tepsibb méretű készüléket varázsol belőle a kijelző. Nyilván a Foldnál is azért ott voltak azok a kezdeti hibák, hogy látszódott a meghajlás, egy kicsit talán zavaró is volt, ennek ellenére visszahívták először, mert volt probléma vele, utána viszont most már piacra dobták, és úgy tűnik, hogy a fólia réteg és minden úgy működik, hogy kellene. De nagyon úgy tűnik az is, hogy 2020, illetve 2021 már egyre több ilyen összehajtható kijelzős telefont rejteget.
Egyre jobb áron remélhetőleg, és ami a Foldnak, a végleges Foldnak is egy bizonyos szintű kezdetlegességéről árulkodik, az az, hogy amikor becsukod, akkor ugye van közte egy pici rés, legalábbis ott ahol ottal összehajtották maga a zsanér része, ami egyébként nem látszik, de hogy ott van. És ahol meghajlik, ott ugye marad egy pici rés. És a TCL hozott, ugye az Alcatelnek a tulajdonosa vagy gyártója, egy olyan összehajtató mobilt, ami ugyan még nincs teljesen kész, de ezt a rést ezt teljesen eltünteti. Ugye a TCL már nem új ebben az összehajtható témakörben abban a szempontból, hogy már a tavalyi MWC-n, ahol a Fold és a Mate X volt, ott is mutattak be egy nem működő prototípust, amivel utaltak arra, hogy mit gondolnak a jövőről, de ez már egy valamilyen szinten specifikációkész valami, amiből elvileg sorozatgyártott termék lesz a második negyed évben. Ezt is láttuk, igaz, hogy nem működés közben, és ez is egy CES újdonság, aminek a legkomolyabb húzóereje az nyilván az ára lehet, hiszen az elég kedvező lesz, noha erről sem mondtak semmi konkrétumot.
Kérdés, hogy mi lesz a Sonyval, illetve az autógyártással. Ti talán láttátok, vagy főleg információkat kaptatok róla, hogy a Sonynak a standján, vagy bemutatóján egy autó gördült ki, vagy látható volt, ami először megdöbbentett mindenkit, hogy ha már a mobiltelefonos iparágban annyira nem jeleskedik a Sony, sőt igazából főleg a PlayStation-ra, illetve a kameraszenzorokra helyezik a hangsúlyt, hiszen relatíva közismert, hogy a mobilpiac zömének a Sony adja a kameraszenzorait, hiszen a Samsung, az Asus, az LG, a Lenovo, valamint a Xiaomi is használ Sony IMX szenzorokat egy csomó készülékben, ezek pedig ma már mind nagy felbontások, és minőségük kapcsán hát simán vannak azok a szinten, hogy autóba is be lehessen ezeket építeni. A Sony pedig három szegmense tagolta az autóipart. Az első a biztonság, amely 33 szenzorra épül, a kamerákra, a radarokra, illetve a mennyiség pedig a Sony szerint 4 szintű önvezetéshez is elég, hogy erről is majd egyik adásban jövőben még lehet beszélgetni, hogy mit jelent az, hogy 2-es, 4-es vagy akár 5-ös szintű önvezetés. A 4-es az már elég komoly, tehát ott már az autók majdhogy nem képesek önmagukat is vezetni.
Így van. Hát egyébként az, hogy a Sony autógyárt az ugye így önmagában nem fog megvalósulni, tehát hoztak egy Vision S névre hallgató autót, ami begurult, és nyilvánvalóan egy autó volt, hiszen vannak specifikációi, meg nem úgy néz ki, mint egy másik autó, hanem tök egyedi. De ezzel ők nem autógyártóként szeretnének piacra lépni, hanem aféle beszállítóként szeretnék magukat komolyan vetetni. És hát gyakorlatilag ilyen a teljes felhozatal, tehát az összes kamera, a szenzor, amit fel tudnak vonultatni, plusz egy infotainment rendszer, ami úgy néz ki gyakorlatilag, hogy akár csak a Google-féle saját autós megoldás, ez is egy teljes infotainment szisztemként működik, és mindent kezel, ami az autón szenzorként, kameraként, vagy akár bármifajta egyéb elektronikaként megjelenik, és nyilván az összes gyártó, aki ezzel szeretne élni, az a saját dizájnja külseje szerint alakíthatja az infotainmentnek a kezelő felületét. Úgyhogy ez is egy olyan dolog, ami gyakorlatilag nagyon érdekes volt, hiszen ha egy autógyártó úgy érzi, hogy elavult az ő rendszere, vagy nincs felkészülve a modern korra, akkor gyakorlatilag teljes egészében megveheti a Sonytól a teljes informatikai rendszert, és kap egy kész valamit.
Egészen furcsa, mert 2019-ben a Samsung mutatott be szintén egy ilyen fejleszti rendszer, azt még nekem sikerült megnyomkodni, és már ott is mondták, hogy igen, komolyan lehet őket venni. Azóta nem nagyon hallatott magáról ez a Samsung fedélzeti felület, szóval kíváncsi vagyok, hogy a Sony mire fog menni, hiszen itt azért a szórakoztatásra is nagy hangsúlyt fektetnek, amikor majd önvezető módban megy az autó, akkor lehet filmezni, hatalmas kijelzők találhatók természetesen az autókban, szóval nem csak az okostelefonunkban, illetve a kezünkben láthatunk majd hatalmas ilyen tepsi paneleket, hanem az autóban is, valamint egyre nagyobb figyelem hárul a harmadik szegmensre, az adaptálhatóságra, vagyis hogy a vásárló a saját igényének megfelelően tudja majd használni az autót, távoli elérés okostelefonról, csomó minden beállítása előre, hűtés, fűtés az autóban, és akár még valamilyen navigációs célpontnak a beállítása is.
Volt egy nagyon érdekes cég, ez a bizonyos TerraCube, akik okostelefont kínálnak 4 év garanciával, nem tudom, hogy ez mennyire lep meg embereket, de az biztos, hogy egyedi dolog, hogy valaki ilyen sok garanciát vállal egy okostelefonra, és hát nagyon lelkesek voltak, és azt mondták, hogy ők mindenhova postáznak, és ha összetörik a telefon, átmegy rajta egy autó, belecsap a villám, bármi történik, akkor mindössze $39 lesz a javítása, az egyébként szintén nem túl drága készüléknek. Úgyhogy ők is egy érdekes koncepcióval érkeztek, noha nyilvánvalóan nem egy A-kategóriás gyártó, nagyon lelkesen próbálkoznak, és reméljük, hogy sikerül valamit elérniük.
Egyébként, hogyha vannak ismétlődő hírek, akkor az azért is van, mert Ákos rögtön láthatta ezeket a készülékeket, tehát mi Csabival csak maximum fel tudtuk olvasni azokat a híreket, vagy tudtunk tájékozódni, amelyeket a CES-en láthatott a nagy érdemű, viszont Ákos első kézben tudja elmondani, hogy mégis miket tapasztaltott a CES kiállításon. Ő tudott beszélgetni a különféle autógyártóknak, mobilgyártóknak a képviselőivel, szóval ezért is lehet, hogy néhány hír most újra felbukkan, hogyha valaki minden héten hallgat minket, de ettől függetlenül tényleg ezeket még nekem is élményszámba megy hallgatni, hogy vajon ott az emberek mennyire látják ebben a potenciált, illetve mennyire gondolják úgy, hogy ennek lehet jövője, hiszen azért ugyanaz Európai Uniós szabályozások kimondják, hogy hány év jótállás szükséges egy elektronikai készülékre, de azért sokszor egy évről revesget mindenki, szavatosság a második év, és hát a többi az pedig már általában csak extra plusz szolgáltatás.
Így van. Akkor miről beszéljünk? Mi az, ami szerinted érdekes?
Te vagy ebben nagyon otthon, egy kicsit talán főleg az ilyen true wireless fülesek okán, de még nem arról, mert azt a piacot az Apple vezeti, majd arról később beszélgetünk, hanem a fejlettebb Bluetooth hangátvitelről.
Így van, ez az Ele nevű újdonság, amit hát ugye ismerhetünk már az Ele nevet. Nos, hát akkor kezdjünk onnan, hogy ugye van ez a Bluetooth hangátvitel, ami önmagában a Bluetooth szig, tehát a kibocsátó részéről nem sokat változott eddig. Tehát gyakorlatilag van egy kodek, azt használja, és gyakorlatilag ennyi. És az, hogy ma már elképesztően jó minőségben is lehet Bluetooth-on zenét hallgatni, az egy külsős gyártók által származó feature. Ugye ez a Qualcomm-féle Aptex, vagy a Sony-féle LDAC. De a Bluetooth az most úgy gondolja, hogy ezzel már nagyon jól állunk, viszont egy csomó dologban nem állunk még jól, és ilyen például a latency, tehát a késleltetés, illetve az, hogy a Bluetooth mennyire univerzális platform mondjuk egy reptéren, egy konferenciateremben, ahol ugye sokszor 200 ilyen Bluetooth eszközt találunk, vagy minden egyes ilyen fülhallgató más Bluetooth-ra kapcsolódik. Ez az, amit a Bluetooth új generációja, az Ele Audio például megold, hiszen tudni fogja ezt a multistreamet, amivel a headsettel rákapcsolódunk gyakorlatilag arra a lefordított szövegre, amit szeretnénk hallgatni, vagy éppen az infotainment rendszerére, akár egy repülőgépnek. Ez például egy tök újdonság. Lesz natív true wireless, tehát ez a stereo támogatása az új Bluetooth-nak, ami azt fogja tudni, hogy nem maga az eszköz, tehát nem maga a hangkeltő fogja megosztani a bal és a jobb csatornát a fülhallgatón belül, hanem már külön-külön szeparálva küldi el a jelet a forráseszköz. Ezzel jelentősen jobb üzemidőt fogunk elérni. És gyakorlatilag ennyit tud az új Bluetooth, 2021-től lesz majd elérhető.
Nagyon várjuk, hiszen azért a Bluetooth 5.0 is nagyobb hatótávot hozott, de valóban ez a késletetés, ez még elég problémás szokott lenni, főleg az ilyen teljesen vezetékmentes füleseknél. Sokszor panaszkodnak a felhasználók arra, hogy hallgatnak egy videót, egy zenét, és amikor a videót nézik például, akkor késik a hang a beszédhez viszonyítva, hát lehet, hogy ezen is már javítani fog ez az új technológia. Mi viszont most elvonulunk egy kicsit zenélni, utána jönnek a feles hírek, mi pedig folytatjuk tovább majd hírekkel, hiszen nagyon sok minden még kimaradt, és a második blokkban majd erről is fogunk tudni beszélni.